Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Örülünk, hogy itt lehetünk ilyen ünnepélyes alkalommal is. Tegnap egy gyülekezet felvételénél voltunk házkevén, most pedig itt, kedves barátainkkal, akik szintén többen jelen voltak tegnap. Gyerekek, szeretnék először hozzátok szólni. Ha kérhetem, gyertek ide fiúk ti is, valahogy ide elférnétek, vagy legalább oda a szélére üljetek ki. Mert egy olyan témáról szeretnék nektek beszélni, és mindannyiunknak, amely nagyon izgató és érdekes, hogy hogyan nevel bennünket Isten, és mi hogyan neveljük gyermekeinket. Ennek illusztrálására egy példát szeretnék nektek elmondani, gyerekek, amit én átéltem. Képzeljétek el, Egerben tanítottam egy iskolában, általános iskolában, és beszéltem a gyerekeknek Jézusról, beszéltem a Bibliáról, és egyik gyerek azt mondta, hogy Attila bácsi, ez egy régi könyv, ennek már nincs érvényes üzenete, ezt már mi hiába olvassuk, nem tudunk belőle tanulni semmit. Mondom, gyerekek, ez nem így van. Mert hogyha az Isten igéjét elkezdjük az életünkben alkalmazni, csodálatos dolgok történnek. És idéztem nekik példabeszédek könyvéből Salamon bölcsességét, amikor azt mondja, a szelíd, engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. A gyerekek csak néztek, mit akarok én mondani? Nem is értették ezt a mondatot. Mondom, gyerekek, akkor próbáljuk ki ezt az igét. És azt mondtam nekik, gyerekek, amikor haza szoktatok menni az iskolából, hagyj kérdezzem meg, ki iskolás közületek? Ki áll iskolában? Hányadikos vagy?
Elsős.
Te?
Elsős.
Ilyen nagyok vagytok, te?
Harmadikos.
Másodikos.
Ezt tudom.
Harmadikos.
Te?
Hatodikos.
Harmadikos.
Na hát akkor majd mindannyian iskolába jártok. Gyerekek!
Nem!
Ja, te nem! Igazad van! Te! Újba jársz? Nagy csoport? Kis csoport? Középső?
Középső.
Na, örülök neki. Jól van. Gyerekek, képzétek el! Na, kérdezem tőletek, amikor elmentek az iskolába, vagy óvodába, akkor mindig be van ágyazva ágyatok? Őszinte embereket látok. Inkább jellemző volt ez a... Mindig megcsináljátok azt, mikor elmentek, amikor az anyukátok mondja, hogy vigyétek le a szemetet, pakoljatok össze, vagy ebben abban segítsetek? Mindig kész van minden? Amikor iskolába mentek? Ó, te egy tökéletes kislány vagy. Jól van. De általában az igazság, hogy nem is. Megkérdeztem a gyerekeket, amikor hazaszoktatok menni az iskolából, és ha beléptek a lakásba, ugye már délután 4 óra is van, vagy 3-4 óra, 5 óra is, fáradt mindenki, a szülők is hazaérkeztek, és a szülők, amikor beléptek az ajtón, akkor anyu azt mondja, hát kislányom, már megint nem ágyasztál be. Vagy már megint nem vitted le a szemetet, amire megkértelek. Vagy mondtam, hogy mosogass el, de nem mosogattál el. Te még nem bírod levinni a szemetet. De akkor te mást kell, hogy megcsináljál. És ti mit szoktatok válaszolni erre? Ez a nagy kérdés, most figyeljetek. A gyerekek általában mit válaszolnak egy ilyen kérdésre? Már megint nem vitted le a szemetet. Már megint otthagytad a játékaidat a szoba közepén.
De anya.
De anya. Ebből már tudjuk a választ, mi következik, ugye? De anya, miért én? Hát miért nem az Esztó ágyaz be? Hát miért pont én? Ugye? És amikor elkezdesz vitatkozni, akkor a szülők megnyugodnak és békesség lesz otthon? Elkezdenek idegeskedni továbbra is, és az idegességgel szült, elkezdesz vitatkozni, és egyre nagyobb feszültség lesz a családban, és legtöbbször már el is romlik az este. De Salamon azt mondja, az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, és a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. A szülők már idegesek, feszültek, amikor hazaérkeznek, sokszor indulatosak és türelmetlenek, és ha még te is így válaszolsz neki, akkor még jobban azok lesznek. Hogyan lehetne lecsendesíteni a szülőket, hogy megnyugodjanak? Hogy a haragjuk ne feltámadjon, hanem lecsillapodjon. Mit gondoltok? Na mondja. Hát te tökéletesen tudod. Követjük Salamont. Azt mondta, hogy megcsináljuk azt. De még mielőtt megcsinálnád, mit kéne mondanod az anyudok vagy az apunak? Dani?
Bocsánat, anya, és akkor leviszed a
szemedet. Ó, micsoda ritka szavak.
Magadtól kezded el ezeket csinálni.
Gyerekek!
Én is azt mondtam volna.
Nagyon ügyesek vagytok. Na és a gyerekeknek azt mondtam, képzeljétek el abban az iskolában, gyerekek, akkor most próbáljuk ki Salamonnak a bölcsességét, amikor ma hazamentek, és azt mondja az anyu vagy apu, hogy már ezt sem csináltad meg, az nem nincs meg, vagy nem ágyasztál be, vagy nem mosogattál el, stb. Stb. Akkor te mondd azt, hogy...
Igen!
Bocsánatot.
Igen!
Bocsánatot kérek, anyukám, apukám, igazad van, ugye engedelmes feleled, szelíd feleled, nem idegesen, nem visszavágsz, és már megyek is és beágyazok. Vagy leviszem a szemetet, vagy elmosogatok. De még a gyereknek azt mondtam, aki nagyon bátor és nagy kalandra akar menni, az kövesse Jézus szavát, aki azt mondta, aki egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Na vajon ezt hogyan tudjuk értelmezni? Ha azt mondja az anya, nem ágyasztál be, igaza van. Hogyan tudsz elmenni két mérföldre? Ha egy dolgot kér, hogyan tudsz két dolgot megcsinálni? Dani, mire gondolsz?
Hát, hogyha például mondjuk megkérsz anyum, hogy mondjuk vidd le a szemetet, és te még pluszban még el is mosogat.
Ez az, te nagyon ügyes vagy. Anyuka, hallottad?
Vagy.
Na hát, akkor azt mondtam, hogy tessék, te mit mondasz?
Vagy. Kivitte a szemetet, beágyazta az ágyát, és el is mosogatott.
Ez már hány mérföld?
Ez
már három mérföld, gyere, ilyet még nem is hallottam.
Vagy még segített megfőzni az ebédet.
Négy mérföld, te tudnál négy mérföldet megcsinálni? Hát akkor inkább ne beszélj sokat róla.
Én három.
Gyerekek, elég lesz a két mérföld. Na de most jön az érdekes. Képzeljétek, most jön az érdekes. Megegyeztem a gyerekekkel, hogy ma, ha hazamentek az iskolából, akkor próbáljátok ki ezt, amiről most beszéltünk. Hazamentek az iskolából, képzeld el. Megpróbálták. Másnap mentem be az iskolába, még be se értem a kapuhoz, már rohantak hozzám a gyerekek. Mindenki mondta, Attila bács, képzelj el, mi történt. Mi történt? És mesélték a történeteket. Ezt mondtam az anyunak, amit most mondtatok. És képzeljétek el az, hogy megállt idegesen, volt először, utána lecsendesedett, és ezt... Jól hallottam, mit mondtál? Ilyet még te nem mondtál. A másik kisfiúhoz oda ment az apukája, és azt mondta, hogy kisfiam, csak nem vagy lázas. Ilyet te még nem mondtál, hogy beágyazol magadtól, hogy elpakolom a játékot. És a másik azt mondta, de még el is mosogatsz? A szülő már nem is tudott munkálni sem. De megkérdeztem, hogy jöhetek. Minden szülőnek elpárolgott az idegessége és a haragja? Szerintetek? Minden szülőnek eltűnt a haragja, és így figyeltük meg, hogy az Isten igéje, amit mond, az ma is érvényes. Salamon gyerekek, figyeljetek, 3000 évvel ezelőtt élt, az nagyon messze van ám. 3000 évvel. Az nagyon sok gyerekek 3000 évvel, már sokszor azt sem tudjuk, hogy mi volt tegnap. Hogy mi volt 3000 évvel ezelőtt, az nagyon-nagyon messzi idő, de a bölcsessége, amit mondott, Jézus ihlette, és ha ma is alkalmazzuk ezt, ma is működik. Kedves felnőttek, mindannyiunknak szól, hogyha a házastársunk, a munkatársunk, a testvérünk ingerlően szól, vagy ideges, vagy türelmetlen, vagy feszült, emlékezzünk erre a bölcsességre, mert a gyerekek kipróbálták, a szelíd felelet, az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Na hát gyerekek, én nagyon kíváncsi lennék a tapasztalataitokra, hogy amikor majd hasonló helyzet áll elő, amikor az anyu azt mondja, hogy kisfiam, kislányom, csináld ezt meg azt, akkor emlékezz erre a gondolatra, amit most megbeszéltünk, hogy mit fogsz válaszolni.
Én
na, mit fogsz?
Mindig meg fogom tenni.
Na, hol az anyu vagy az apu, a te? Krisztikém, akkor majd szeretném ellenőrizni, egy-egy telefont majd ejts meg nekem, és majd megvizsgáljuk, hogy sikerült-e. Bízom benned, hogy sikerülsz. Sikerülni fog. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Még gyerekek, többször szeretnék hozzátok szólni a mai alkalommal, de most a felnőtteknek, de tőletek is kérdezem, hogy szerintetek egy gyermek nevelésének mi a célja? És most felnőttek, mi is gondoljunk arra, mert mi felnőttek is milyen gyermekek vagyunk? Kinek a gyermekei vagyunk?
Jézus!
Jézusnak a gyermekei vagyunk, és pont úgy nevel bennünket Jézus, ahogy szeretné, hogy mi is neveljük a gyermekeinket. Ugyanaz a módszer. Tehát egyszerre beszélünk a gyerekekhez is, amikor az igét kutatjuk, és egyszerre a felnőttekhez is. Szeretném megkérdezni tőled egy gyerekek és felnőttek, Mi a nevelés célja? Mire akar bennünket Isten nevelni?
Csiszolás.
Mit akar?
Egyenlő.
Igen, csiszolni szeretne bennünket, a kinövéseink, a tüskéinket, amikor elmegyek melletted, akkor így, hogy nézel ki? Megszúrlak, ugye? Egy csúnya szóval megszúrhatlak. Nem látottad a fejem. Ugye, ez a tüskét Isten le akarja törni, hogy ne így mondjam, hanem de örülök, hogy látlak, milyen kedves fiú vagy. Ugye, tehát azt szeretné, hogy bátorítsuk egymást, szeretettel tekintsünk egymást, ne pedig piszkáljuk egymást és kritizáljuk egymást. És megjegyzéseket tegyünk, ugye? Csiszolás. És te mit mondtál, Krisztián?
Hogy Jézussal egyé lenni.
Hogy Jézus éljen bennünk, és az ő szeretete megnyilvánuljon bennünk. Ez nagyon nagy dolog. Igen. Ez a nevelés célja. Isten ahhoz, hogy bennünket nevelőkké tegyen, szülőkké, vagy egymást nevelőkké, két dologra van szükség. Két olyan pillér, mint ahogy itt látjuk, ez az épület itt áll két pilléren itt előttem. Az első pillér az Isten szeretete. Mert hogyha nem szeretjük a jó Istent, nem is tudjuk az embertársainkat se szeretni. Mert ő tanít meg bennünket arra, hogyan kell igazán szeretni. A másik pedig az embertársaink vagy a gyerekek iránti szeretet. Mert hogyha egy gyermeket nem szereti az egyik gyülekezeti testvér, vagy idős, vagy középkorú bárki, és úgy szól hozzá, ezt a gyerek észre fogja venni? Hogy nem kedvesen szólt hozzá? Szerintetek észreveszitek? Uh-huh. És szívesen mész hozzá máskor is, amikor látod, hogy nem kedvesen szól hozzá? Uh-huh. Akkor elkerüljük. Őt jobb nem közelíteni, mert nem kedves. Az ember szeretet, gyermek szeretet, és az Isten iránti szeretet. Ez a nagyon fontos dolog, igen. Az Isten igéjét, ha megnyitjuk, na most gyerekek, figyeljétek meg, ti szeretitek, hogyha fegyelmeznek benneteket a szüleitek?
Nem.
Ezt tudta szereted? Na hát akkor most nézzük meg, hogy mégis azt mondja a Jóisten, hogy szeretné a tüskéiteket, a kinövéseiteket, a rosszasságaitokat megjavítani, mert így akar bennünket nevelni, és képzeljétek el, ha valamit sikerül megjavítani, utána sokkal jobbakká válunk, és boldogabbakká leszünk. Na nézzük meg, mint az Isten igéje, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, az 5. verstől. Ezt írja. És elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól? Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja. Megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindannyian részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Azután a mi testi apáink fenyítettek minket és megbecsültük őket, vagy nem inkább engedelmeskedünk-e a lelkek atyának és élünk? Mert ám azok kevés ideig tettyésük szerint fenyítettek minket, ő pedig javunkra, hogy szentségben részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan nem tetszik, látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Gyerekek, szerintetek egy szülőnek jó érzés, amikor a gyermekét fenyítenie kell? Nem jó érzés. És most mondok egy példát. Egy édesapa sétál a kislányával az úton, a járdán. Az utcán nagy forgalmas autó áradat halad, és egyszer csak, ahogy haladnak az úton, a kislány meglát a túlsó úton, a járdán valamit, egy kiskutyát vagy egy kis cicát, és szeretne átfutni az úton. De az apuka nem engedi a kislányát, mert azt mondja, kislám, nem mehetsz át, veszélyes, ott mennek az autók. De én át akarok menni, mert ott van az a kis cica. Apuka nem engedi át. Kislány elkezd sírni. Elkezd hisztizni. Ki akarja szakítani a kezét az apuka kezéből? De én át akarok menni! Most az apuka helyébe képzeljétek magatokat. Ha átengedi, akkor mi lesz? Megy az autóforgalom. Nem lassítanak, ugye Budapesten ez jellemző. Nem lassítanak. És a gyerek életveszélyben van. Nemrég hallottunk azt, hogy egy kislányt elütött egy autó, és meg is halt, képzeljétek el. Biciklivel átrohant az úton gyorsan, elesett, és pont úgy esett a járdára, hogy úgy beütötte a fejét, hogy meghalt. Képzeljétek el. De most az apuka helyzetébe képzeljétek magatokat. Most ő megragadja a kislányt, nem mehetsz át, mondtam. Hát az életed kerül veszélybe. Nem érdekel, én akkor is át akarok menni. És ő csak hisztizik, hisztizik. Mit csinálna az apuka?
Menjen át vele az átjáron,
nem? Igen.
De addig a cica már rég elmegy.
Hát, de meg...
Mondja csak
bátran. Vegyél egy új cicát.
Nem az ő cicája, akkor...
Vegyél egy új cicát. Vannak közeteitek, látom. Bizony, néha még arra is szükség lehet gyerekek, hogy néha még a fenekét is talán meg kell egy kicsit simogatni a apukának, mert annyira engedetlen és annyira hisztizik. Szerintetek jó érzés egy apukának, amikor ott vannak az úton a járdán, és az egész utca őket figyeli, hogy a gyerek ráncigálja a kezéből ki az ő kezét, és üvöltözik és hisztizik, és az apukája pedig visszatartja, és még meg is szídja. Sokszor láttam ilyen jelenetet, és olyankor sokszor a járókelők kit szídnak. Tessék? A szülőt, hogy hogy bánik azzal a gyerekkel? Hát hogy lehet ilyen gyerekkel bánni? Hát a végén esetleg még a fenekét is elveri. Hát még veri is azt a gyereket? Hát milyen szülő maga? Hát milyen apuka? Hadd kérdezzem meg, szerintetek, amikor ezt teszi az apuka, szereti a kislányát? Uh-huh. És jó érzés, amikor meg kell fenyíteni a kislány?
Nem, viszont azért fenyíti meg, hogy megtanulja, hogy ezt nem szabad.
Örömteli dolog a fenyítés?
Nem.
És mégis szeretet. Mégis ez a szeretet, mert az életét védi, és az életének a védelme fontosabb, mint az, hogy most a gyerek az akaratát érvényesítse. Tehát látjátok, nem könnyű a nevelés. És Isten, képzeljétek el, hogy te bele akarsz menni egy ilyen helyzetbe az életben, hogy szeretnél valami rossz úton elindulni, ami az életedet veszélyezteti, és ő visszatart, megfogja a kezedet, korlátoz téged, de azért, mert szeret. És ezért mondja a Biblia azt, hogy akit megdorgál az Úr, az szereti. Mert az Isten soha semmi rosszat nem akar nekünk, hanem a rossztól akar visszatartani, és ez a szeretet. Tehát a szeretet az nem mindig örömteli érzelem. A következő kérdésem, gyerekek, szerintetek szükség van arra, hogy ti gyerekek tiszteljétek a szüleiteket? Miért van erre szükség? Dani?
Mert a szüleink csinálhatnák azt is, hogy ha született egy gyerek, nem akarom én azt nevelni, és bedobják az árvaházba, és volt, nincs, és mennek tovább.
Ha a gyerek nem tiszteli a szüleit, hanem annyira rossz, ugye, akkor a szülőt ezáltal megszomoríthatja. Igen. Önfegyelemre, engedelmességre miért van szükség? Én mindig fagyit akarok enni. Reggeli helyet, ebéd helyet, és vacsora helyet, mondja a kisfiú. Én fagyit akarok enni. Anyuka azt mondta, nem, krumplit kell enned. Meg salátát kell enned. Tessék?
Mindenféle. Mert ha mindig fagyit enne, akkor nagyon megfájdulna a hasa, és esetleg nem tudom deretni.
És a sok cukor megbetegíteni, ugye? Igen. És egyre betegesebb lenne, és nem lenne jó, ugye? Tehát anyuka nem engedheti meg a gyereknek, hanem a gyereknek meg kell tanulnia, hogy önmagát fegyelmezze. Hanem azt mondja, hogy anyu, igazad van, most nem eszek fagyit ebédre, hanem megeszem az ebédet, de hogyha majd esetleg jó leszek, akkor majd veszel nekem egy fagyit. Akkor venni fog, szerintetek? Akkor venni fog, mert látja, hogy te is engedelmes vagy, és önfegyelmet gyakorolsz. Na még a nagy kérdésem a következő, hogy szerintetek miért van szükség engedelmességre? Egy gyermek, hogy engedelmes legyen a szülőjének, miért van erre szükség? Mit gondoltok? Az Istenhez való engedelmességet így tanuljuk meg, mert hogyha a gyerek tudja, hogy szereti az anyu meg az apu, és az anyu azt mondja, hogy kisfiam, tedd ezt, vagy tedd azt, akkor tudhatja, hogy azért mondja az anyu, mert szeret, és valami jót akar, amit esetleg én még nem értek, de ő tényleg jót akar. És így van velünk a jó Isten. Ha azt mondja, hogy ne ölj, ne lopj, ne légy mértéktelen, ne légy indulatos, ezzel a Jóisten bennünket nevelni akar, és valami rossztól akar megóvni, mert szeret. Hogy a nálunknál magasabb rendű akaratnak tudjunk önként engedelmeskedni. Ez nagyon nagy dolog. Igen ám, de van két szülői hiba. Ezeket a hibákat soha nem követi el az Isten, de mi emberek elkövetjük. Az egyik, az elkényeztetett gyermek. A szülő, aki elkényezteti a gyermekét. Szerintetek milyen hibát követel, Dani?
Hogy például azt mondja a gyerekének, hogy Anyu, ott egy fagyi, kérem.
És akkor mondja, hogy jól van, gyerekem. Pedig azelőtt már megevett vagy három kosárra.
Jó, és akkor százszor mindig enged a gyereknek. Mindig az van, amit a gyerek akar. Hát akar menni az úton, átrohan az úton. Szerencsére nem üti az autó, de mindig azt akarja csinálni, amit akar. Milyen baja lesz ennek a gyereknek az életben? Mondja.
Az, hogy minél többet az ő...
akarata lesz meg.
Igen. Annál jobban
lesz a saját lábára állni.
Bizony. Mindig azt várja el, hogy neki kedvezzenek. De az élet nem erről szól, ugye? Például bejövünk ide a gyülekezetbe, és nem mindig pont az történik, amit én akarok. Ugye? Nem pont akkor kezdődik valami, amit én akarok, hanem van egy rend, és nekem alkalmazkodnom kell hozzá. El kell fogadnom az, hogy itt ez a rend. De nektek is el kell fogadni, ugye? És nem elkényeztetjük magunkat, hanem próbáljunk alkalmazkodni helyzetekhez. Mert egy elkényeztetett gyermek, mivel nem az fog történni mindig, amit ő akar, boldogtalan lesz. A szülőjét is boldogtalanná teszi, és bennünket is boldogtalanná teszi. Ő is boldogtalan lesz, mert mindig elégedetlen lesz. Mindig valami baja lesz. Na de a másik hiba is van. A szigorú szülői magatartás, hogy mindig korholja a gyereket, te ilyen vagy, te olyan vagy, te hazudós vagy, te lopós vagy, te engedetlen vagy, te indulatos vagy, te nem vagy jó semmire. Egy ilyen gyerekből mi lesz?
Korcs.
Mi az, hogy korcs? Mit jelent ez?
Korcs. Kutya.
Ez a kutyára mondják, hogy korcs, ugye kicsit csúnya szó. Na de hát a Biblia is mondja, hogy korcsok vagytok és nem fiak. De vajon mit ért azon, hogyha egy gyereknek mindig erővel megparancsolják, hogy ezt tedd, és ő megteszi, de nem szívből. Mindig azt mondják, hogy te ilyen rossz vagy, te olyan rossz vagy, ennek milyen veszélye van? Mondjad hangosan. Elhiszi, hogy ő rossz, ugye? Ő azt mondja, én vagyok a rossz, hát akkor miért legyek jó? Úgyis mindig azt mondják, hogy rossz. Bármit csinálok, mindig rossz. Tehát el fog bizonyítani, és hogyha majd elmegy a szülői háztól, és szabad lesz, szerintetek mit fog csinálni? Mit fog csinálni? Emlékezz, mindentől tiltották szinte. Mindent megtiltottak neki. Mit fog csinálni, hogy elmegy otthonról? Pont azt fogja csinálni, amit őt tiltották. Pont azt fogja csinálni, amit őt tiltották, mert ő végre ki szeretné próbálni, hogy milyen lehet az, amikor mindig fagyit eszek. És elkezd két hétig fagyit enni, az két hét múlva befekszik az ágyba, és egy hónapig beteg lesz tőle.
De hogyan feküdjön be az ágyba?
Betegem.
Nincs semmi.
Mert le fog tőle betegedni.
Nincs semmije.
Ja, hát ha nincs semmije...
Akkor miből vegyem fagyit?
Akkor miből vegyem fagyit? Látom, kezdtem logikusan gondolkodni. Na, ezért most megtanuljuk gyerekek azt, és megtanuljuk mi felnőttek is azt a Bibliából, hogy hogyan kell nevelni egy gyermeket. Hogyan kell elfogadnunk Isten nevelését ránk nézve. Mondom a példát, átéltem, képzeljétek el, egy barátunknál voltunk, négy gyermekes család. Anyu kint van a konyhában, a kislány pedig 13-14 éves bent olvas a nappaliban. Én vagyok középen, az ebédlőben üldögélek. A kislány olvas. Anyuka bekiállt szobába. Petra, menjél fürdeni. Petra meg sem otszan. Olvas tovább rezzenéstelenül. Szerintetek hallotta?
Na.
Nem hallotta? Olyan hangosan mondta.
Hallotta?
Nem
akarja megtenni.
Aj, de okos vagy. Te úgy látszik, van a tapasztalatai.
Ezt én is tudtam. Én mindenki tudtam.
Képzeljétek, hallotta. Várok, 5 perc eltelik. Anyuka mosogat a konyhában. Meg. Petra, nem hallottad, hogy mondtam, hogy menjél fürdeni? Ja, mert tudjátok, 4-en vannak gyerekek, és még 2 szülő, az már mennyi? 4 meg 2?
6.
Ügyes vagy, látom, jó megy a matematika. 6. És 6 embernek egy este megfürdeni, az nem kis produkció egy családban, ugye? Az sok időt igényel, és hogyha valaki megcsúszik, akkor a többiek is emiatt károsodnak. Petra a második szóra azt mondta, hogy megrágyította a vált, hogy olvasott tovább. Nyugodtan olvasott tovább. Hát én vártam. Jött a harmadik. Petra, mondtam neki, hogy menjél fürdeni, nem hallottad, amit mondtam? Petra már nem válaszol. És én ott ültem, gyerekek, fél órán keresztül hallgattam ezt. 9-szer mondta el az anyuka. 9-szer, képzeljétek el. Petra, menj fürdeni. Petra nem ment fürdeni, már nem is válaszol.
Akkor miért nem?
És tudjátok, mikor ment el fürdeni? Elárulom a titkot. Amikor elolvasta azt a fejezetet, amit ő elkezdett, és ő maga úgy döntött, hogy befejezi a olvasást, akkor letette, és elballagott fürdeni.
De...
Na mi van?
Azt kellett volna csinálnia az anyukának, hogy oda megy hozzá, és bekíséri a fürdőszobába.
Hát te nagyon ügyes vagy. Azt a mindenét. Honnan jöttél erre rá? Te is akkor menni a fürdőbe fürdeni?
Igen. Hát nem, én már a...
Te már az első szóra?
Nem, a második, harmadik.
Látom, őszinte vagy. Tessék?
De mi történne akkor, ha berakná a jelzőt ott, ahol tart, és elvesz küldeni, és utána folytatni?
Gyerekek, hallottátok ezt a megoldást? Azt mondta, hogy betenni, mi a kedves neved? Dávid, ugye szép neved van. Dávidka azt mondta, hogy ha betenne egy jelzőt oda abba a könyvbe, és összecsukná és letenni. Na most én kérdezem tőletek, hogy ti mit csinálnátok az anyuka helyében, gyerekek, figyeljetek, rólam beszélni, mit csinálnátok az anyuka helyében, hogyha nem menne el elsőre fürdeni? Dani?
Oda mennénk a kislányhoz, és gyere szépen, adunk egy könyvjelzőt, oda teszük a könyvhoz, becsukjuk, megmutatjuk, hogy hol van neki a fürdőszoba, mert ha...
Jaj, de ügyes vagy! Ez nagyon jó volt le.
Mert ha 25.000 milliárdszor mondanánk el, akkor sem menne elfürdeni, hanem amikor látjuk, hogy hiába, háromszor elmondtam, akkor gyere, megmutatom neked, hol van a fürdőszoba, a tapasztalatod már áll.
Igen, nagyon ügyes vagy, te már ezt a táborban hallottad. Na mindegy, képzeljétek el, ha egyik kislány azt mondta, amikor a táborban erről beszélgettünk, hogy én oda mennék a kislányhoz, tehát nagyon nagy dolog, nem csak a beszédét küldeni el a szobába, hanem a testét is oda küldeni. Oda menne, ülj fel a székre rendesen? Megmutatom. De rendesen, ne. Tudod, hogy kell ülni? Jaj, te ügyes vagy, sikerül. Jó, oda menne, így lehajolnám az... Hát kislányom, ugye olvast, így olvassál? Olvast. Olvasd a könyvet. Szia! Nem hallottad, amit mondtam? A szemébe nézve, a szemébe. Kislányom, nem hallottad, amit mondtam? Látom, hogy egy segítséget szólsz. Gyere, barangyunk meg itt a fürdőbe. Olyan ügyes vagy, hogy el tudsz jönni a saját, de ügyes vagy, a lábadon el tudsz jönni a fürdőbe. És elvezetni a fürdőben. Ez nagyon nagy dolog.
Elvezeti a fürdőben.
Nagyon ügyesek voltak, de képzeljétek el, Rácz Kevin voltam egy másik családnál, ahol három kislány van, és két szülő, az mennyi? Három, meg kettő? Ügyesek vagytok. Együtt vagyunk Zsuzsámmal, a családnál beszélgetünk, játszunk közösen, nagyokat nevetünk, jól érezzük magunkat. És egyszer csak mi befejezzük a játékot, mi szülők elkezdünk beszélgetni, a gyerekek elkezdenek rajzolni. És Bianca, képzeljétek el, Bianca pedig teljes lényével rajzol egy ilyen gyönyörű szép rajzot, színezi, félig van elkészülve, még a nyelvét is kitologatja közben, ahogy rajzolt. Egyszer csak azt mondja az anyukája, Rita, Bianca, menjél fürdeni, itt az idő. Na, eszembe jött a Petra története. Már hátradőltem a székemen, újabb fiúra következik. De Bianca, képzeljétek el, szó nélkül azonnal letette a ceruzát, a rajzlapot, és szépen egyenesen elment a fürdőbe. 5-10 perc múlva felöltözve, fogatmosva, megfürödve visszajött, leült közénk, és rajzolt tovább.
Na, itt a megoldás. Ez kell
megoldani. Annyira megdöbbentem, mert képzeljétek el, én tudjátok hány éves vagyok, nem mondom meg, 59. És képzeljétek el, még 59 év alatt ilyet nem láttam az életemben, hogy első szóra azonnal elment fürdeni Bianca. És oda hívtam magamhoz, szemébe néztem, és azt mondtam, Biancám, én még ilyet nem láttam. Jézus most nagyon boldog volt, mert azonnal engedelmeskedtél, ugyanis azt írja a Biblia, ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek, mert ez a kedves az Úrnak. Ez kedves az Úrnak. Nagy gyermekek, Isten gyermekei, ha hallgatjuk ezt, engedelmeskedjünk a mi szüleinknek, a mi szülőnknek, a mi Jóistenünknek, mert ez a kedves az Úrnak. És egy nagyon nagy hibát követett el az anyuka, amikor Petrának azt mondta, hogy Petra, menjél fürdeni! Mi volt a hiba itt?
Felvárról.
Hogyan? Ki mondta?
Felvárról mondta.
Hogy kell mondani?
Határozott.
Tessék, mondja valaki szépen határozott.
Határozott.
Hogyan kell mondani? De hogy? Mondjátok ki.
Jonatán, fürdés.
Ez az. Ez nagyon jó. Ez nagyon jól hangzik, és tudjátok miért? Mert nekünk is ezt mondja a Jóisten.
Ha most nem mész fürdeni, akkor
hol lesz?
Holnap és holnap után, és azután is, meg azután is, meg azután sem vagy inkább vagy ízni. Meg azután sem.
Azt hiszem, már van némi tapasztalata az apukának a fürdése kapcsán, hogy ilyeneket kell mondania. No, de térjünk vissza. Nekünk felnőtteknek az Isten, amikor azt mondja, hogy kedves testvérem, kedves gyermekem, ha lehetne, kérlek szépen, ne parázálkodjál. És ha lehetne, ne ölj és ne lopj. Így mondja a Jóisten nekünk? Ne lopj. Ugye? Nem kéri, bocsánat, elnézést, hogy nem kéri, mert amit a gyereknek kötelessége megtenni, azt nem kell kérni. Persze lehet azt is, de határozottan, egyértelműen lehet kimondani azt, hogy mit kell megtenned. Menj el, Jonatán, fürdeni.
Most még nincsen este.
Azt értem. Tehát így kellene mondani, és hogyha nem megy el fürdeni, apuka most már tudja, mit kell csinálni, nem kell háromszor négyszer elmondani. Rögtön oda kell menni szépen, szemmagasságban, kénkivétel, és bekísérteni szeretettel.
Mennyi?
Igen, ám, de hogyha mondjuk a gyermek azt mondja, hogy oda megy, lehajol hozzá, és most jön a nehéz helyzet, gyerekek.
Ajaj.
Oda megy hozzá, szemébe néz, kiveszi a kezéből a könyvet, és azt mondja, hogy gyere, megyünk fürdeni, és azt mondja, nem megyek fürdeni.
Na, ez már
ilyen. Ilyen nincs? Hát, nálam nincs.
Hát,
hogy nincs. Én már láttam ilyet. Nem egyszer és nem kétszer. Akkor sem akar menni fürdeni, sőt, azt is mondja, hogy akkor sem.
Akkor sem. Még akkor sem, hogyha...
Kapok 10. Na, ekkora szülő mit csinál?
Még hogyha minden nap pizzát eszek, még akkor sem.
Várjunk csak. Még attól messze vagyunk. Sanyikám, várjál még. A Jóisten nem így közelít hozzánk, hogy rögtön, ha nem csinálod, rögtön megfenyít. Na, ezt már látom, nehezebben megy a lecke.
És rakétával.
De gyerekek, figyeljetek ide. Elmondtam a Petránál, hogy hatan vannak a családban. Mit kéne az anyukának elmagyarázni ennek a Petrának?
Hogy hatan vannak a családban, és mások is akarnak
küldeni. Nagyon okos vagy. Ez hova, ez melyik régiójára hat az emberi testnek?
Lát már mindenki.
Mit közelít meg így a anyuka?
Az
agyát. Nagyon jó, a gondolkodás mondja. Ugyanis Isten bennünket nem robotoknak teremtett, és nem parancs végrehajtó automatáknak, hanem elmagyarázza nekünk, hogy miért kell neked menni, fürdeni, vagy megtenni azt, amit én kérek tőled. Hat a gondolkodásra. Mert a gyermekek is értelmesek a gyerekek, és megértik, felfogják, értik. Azért kell menni fürdeni, mert hatan vagyunk a családban, és idő van. És akkor, hogyha ezek után, miután elmagyarázza az anyuka és apuka, hogy ezért kell menni fürdeni, azt mondja a gyermek, azért sem megyek fürdeni.
Na!
Akkor mit tegyünk?
Akkor mit tegyünk? Akkor...
Mert tudni, hogy én számos ilyen helyzetbe kerültem, sőt, szülők megkerestek engem, vagy Zsuzsáma táboraimban, hogy a gyerekemnek hiába mondom el, hiába kérem, hiába magyarázom el, akkor sem teszi meg, amit kérek. Na, akkor mi a teendő?
Minusz végtelen lépés.
Megfogjuk és bevisszük a kárba, ha kisebb gyerek van.
Üvölt, rángatózik, kirúgja magát, arcul csapja az apukáját.
Az
láttam ilyet is, bocsánat, ugye? Nem azért mondom, mert mesélni szeretnék, ilyet is láttam. Ez már nagyon rossz gyerek, de mi persze nem vagyunk ilyenek, ugye? Mi azonnal, ha elmagyarázza nekünk a Jóisten az igében, hogy mit kell tennünk, mi már rögtön megteszünk. Egy nagyon fontos dolog következik ezek után, gyerekek. És felnőttek, most csendesedjünk el. Ha kitaláljátok, akkor megértitek az egyik nagy titkát az életnek. Ha nem tud a szülő józan értelemre hatni, ha te magad se tudod az akaratodból megtenni, mert a természeted önző és azért is nem teszed meg a jót, akkor ki tud segíteni rajtad?
Isten.
Imádkozni kell. A szülőnek is kell imádkozni. Istenem, ez a gyerek kezd felidegesíteni. és indulatból szeretnék már cselekedni, mert nem tudok foglalkozni magammal, úgy fejidegesít a gyerek, mert annyira engedetlen. Szerintetek jól fog viselkedni a szülő, ha indulatos? Indulatból soha nem szabad nevelni. Isten sem nevel bennünket indulatból, hanem ő hosszan tűr, vár, hogy értelmi meggyőződéssel jussunk, és saját akaratból kövessük a jót. És ez kéri tőlünk is, szülőktől, és felétek is, hogy a gyermeknek mondjuk meg, hogy gyere, akkor imádkozunk. Nem tudok rajtad segíteni, te se tudsz magadon segíteni, menjünk Jézushoz.
És azt mondja, hogy...
És ilyenkor, ha a gyerekekkel el szoktunk menni imádkozni, gyerekek, képzeljétek el, az esetek döntő többségében csoda történik. Mi lesz ez a csoda? Elmondjuk Jézusnak, Jézusom, bocsáss meg. Sokszor a gyerekek helyett szoktam imádkozni. Mondom, hogy mondd utánam, mert ő még nem tudja talán elmondani. Jézusom, bocsáss meg, hogy rossz vagyok. Hogy nem tudok engedelmeskedni. Segíts rajtam, hogy jó legyek. Amen. Nem kell hosszú teológiai okfejtés. Ennyi. Ez bőven elég. Benne van a bocsánatkérés és az igénylése a jónak, és Jézus segít. És képzeljétek el, nem egy esetben az történt, amikor így imádkoztunk, befejeztük az imát, amen, és akkor azt mondom a gyermeknek, mondjuk egy fiúra emlékszem, akinek szemében néztem, és azt mondtam, most már tudsz jót tenni. Most már tudsz engedelmeskedni, mert Jézus meghallgatta az imánkat, és most már tudsz jót tenni.
Az előbb is tudott.
De nem akart. És a gyerekek ilyenkor nagyon sokszor azt mondják, hogy rendben, megyek fürdeni.
Rendben. De csak akkor
és önként is elmegy fürdeni, és akkor azt mondjuk, álljunk meg, adjunk hát a Jóistennek. A Jóisten meghallgatott bennünket. Munkálkodik a szívedben. Mondjad valamit a kartányomatán?
Semmi.
Akkor mondom tovább. Ilyet is láttam, de tudjátok, nem egy-két esetben mit láttam még? Hogy ezek után sem akart engedelmeskedni.
Nem!
De bizony, van ilyen is.
Most már nagyon rossz.
Imádkoztunk is. Elmagyaráztam neki. Határozottan mondtam. Mindent megcsináltam, ami le van írva a Bibliában. És a gyerek továbbra sem akar engedelmeskedni. Mi felnőttek között ilyen soha nem fordulhat elő. Ugye, mi mindig ilyenkor már, ha imádkozunk is, azonnal tudunk jót tenni. Sajnos nem. És ekkora jó Isten mit tesz? És ekkora jó szülő mit tesz? Na gyerekek, ha ti ima szülők lesztek, mit tennétek? Az ima sem hatott.
Na.
Akit szeret az Úr, megdorgálja. Megostoroz pedig mindenkit, akit fiával fogad. Na nem azt jelenti, hogy most vesszük az ostort, és akkor karikás ostorra elvegyük a családot. Nem erről van szó. A fenyítéknek nagyon sokféle változata van. Például a tékozló fiút, ahogy atya szerette volna visszatartani a bűnből, szerintetek? Amikor elment, biztos, hogy visszaakadt. Nem tudta visszatartani. Erővel vissza tudta hívni a jóra? Nem tudta visszahívni. Hanem kivárta, imádkozott érte, visszavárta, és amikor visszajött, megbánta a bűnét, bevallotta, az atya megfenyítette őt valamivel, szerintetek? Amikor hazajött bűnbánóan? Van olyan büntetés, amit nem kell alkalmazni, mert maga a bűn önmagában hordja a büntetés, és a bűnbánat már megtermi a gyümölcsét. Ilyenkor nem kell fegyelmezni, ha a gyerek megbánja azt, amit tett. Ha ekkor mondjuk megbánja azt, amit tett, hogy milyen engedetlen volt, akkor nem, nincs szükség büntetésre. De van olyan eset, amikor nem bánja meg a gyerek, például emlékszem rá, hogy bozsvai táborban voltunk, a Zsuzsával voltunk egy csoportvezető, és volt két fiú, aki eltűnt. Eltűnt este. Ma este 11 volt, és nem találtuk őket sehol. Ma azon gondolkodtunk, hogy hát ezek a gyerekek, mi történt velük? Hát szüleiket akartuk felhívni. Még egyszer csak nagy nehezen megtudtuk, hogy valamelyik szobában, ott házban tévét néznek, meccset néznek. Valami világbajnokság volt, és ott nézték a meccset. És már tűkön ültünk, és azt sem tudtuk, hogy mit csinálunk, hogy a gyerekeket megtaláljuk, és akkor képzeljétek el, az történt, hogy hát megtaláltuk, azonnal hívjátok őket ide. És mi itt álltunk a szobájuk, házuk kapujában, Zsuzsámmal, ők pedig jöttek felénk. Jöttek felénk, és így átmentek rajtunk. Mondom, állj pillanatra, valami, hát elnézést, de nem is tudom, Attila bácsi, milyen büntetésünk lesz? Ez volt a kérdés. Láttam, hogy egyrészt nem is bánták, amit tettek, nem is magyarázkodtak sokat, jó, tőle akarsz. No, hát ezen gondolkodni kell. Ezen gondolkodunk. Holnap reggel majd meg visszatérünk rá. Egész éjszaka tűkön ültek, hogy mi lesz a büntetés. Reggel már felkeréskor odafutottak hozzám, Attila bácsi, mi lesz a büntetés? Hát, még nem találtuk ki Zsuzsámmal. Utolsó napunk volt különben a táborban velük, és így ment az egész nap. Mi csak lebegtettük a büntetést. Tehát nem büntettünk semmit, hanem mondtuk, hogy ezek, gondolkodjatok rajta, ugye, fiú, gondolkodjatok rajta. Mit kéne mivel kéne büntetni benneteket? Mondták az ötleteket, ez nem jó. Várjunk csak. És így eltelt az egész nap, és a nap végére beérlelődött bennük az, hogy mi nem mondtunk semmit, hanem ők kértek bocsánatot. Hát nem mindig az a jó, hogyha azonnal valami revansként ütésszerűen valamit visszavágunk. Ellen vált azt írja többször is a Na nevelés című könyvében, hogy ő azt alkalmazta sokszor, hogy amikor vétettek a gyerekek, azt mondta, most nem beszélünk róla, este visszatérünk rá. Addig gondolkodjatok és keressétek a Jóisten. És ez az idő elvégzi a munkát és a Szentlélek, mert imádkozunk közben a gyerekekért. Van ilyen fajta fegyelmezés, és van a következő, amikor például kitolása a büntetésnek, igen, tehát estig várunk, mondjuk, a harmadik pedig az, hogy úgy is lehet büntetni, vagy fegyelmezni, hogy jót helyezünk kilátásba. Ellen White, tudjátok, aki nagyon sok gyermeket nevelt, magához fogadott gyermekeket, találkozott egyik alkalommal egy hisztis kislányjal, aki mindig a földhöz vágta magát, amikor valamit kértek tőle, és nem volt hajlandó engedelmeskedni. És ezzel a lányjal azt csinálták, hogy azt mondta egyszer Ellen White neki, kedves kislányom, ma ki fogunk menni délután kocsizni nagybátyánkkal. Ha ma jó leszel, és egyszer se fogsz hisztizni, akkor kijöhetsz velünk kocsikázni. Ha nem, ha csak egyszer is hisztizni fogsz, a földhöz vágod magad, nem fogsz kijönni. Tehát egy jót helyezünk kilátásba, egy jó célt nevezünk meg, és őtőle tesszük függővé, ő dönt róla, az önfegyelmével vagy akaratával, hogy akarja ezt a jó célt elérni. És ha ezt begyakoroltatjuk a gyerekkel, akkor a végén örömmel lehet a jó irányban vonzást gyakorolni felé, mert jutalmazással lehet segíteni rajta. Van a következő. Úgy fegyelmezünk, hogy büntetést adunk. Például emlékszem rá, Zsuzsámmal történt a szexárdi iskolában, hogy gyerekek nem tanultak rendesen, rendetlenek voltak az órán, és akkor azt mondta, hogy úgy büntetett, hogy önmagát is büntette. Azt mondta akkor, hogy gyerekek, a mai napon 5.-6. órában itt maradtok velem, mert ugye 4 órájuk lett volna, és együtt matekozunk. Vagy én is az egyik táborban, amikor nem tudtak lefeküdni a gyerekek este, tele voltak energiával az első napon, amikor gyerektáborban voltunk, akkor már éjfélkor is még mindig jártunk hozzájuk, és akkor azt mondtam nekik, hogy jó van gyerekek, látom, tele vagytok energiával, akkor holnap reggel, felkelés előtt, mielőtt kezdődne a torna, mi futunk egyet. Én nagyon szeretek futni, kijöttök velem a nagy mezőre, és futunk. Felkeltettem őket időben, és mentünk ki futni, onnan csak gyertek utána. Futottam velük 10 kört, jó nagy köröket, a végén egyik majdnem összeesett, de hát annyi energiátok van gyerekek, hát fussunk még 1-2 kört. Már majdnem sírva beballadtak a házba, és akkor mondtam neki, gyerekek, este nem tudtok lefeküdni, semmi baj, szóltok nekem, 10 órakor kimegyünk a nagy mezőre, és futunk, hogy el tudjatok fáradni, most 10 kör után egy 20 kört futunk. Szóljatok nekem nyugodtan, futunk egy jót. Szerintetek? El tudtak aludni este? Úgy elodtak, attól kezdve egész táborban semmi probléma nem volt, úgy büntettem meg őket, hogy én is élveztem. Ők is majdnem élvezték. Tehát lehet ilyen alkalmat is tenni, igen. És akkor még van egy olyan megoldás is, hogy szerintetek, ha mindez nem használ, ha se megvonás, se jó kilátásba helyezés, semmi nem használ, akkor szerintetek a veréssel kapcsolatban meg lehet a gyereket verni?
Persze.
Tényleg? Szerinted jó megverni a gyereket?
Nem, de...
Tessék? Hogy nem jó, de hasznos?
De azért...
Gyerekek, ha szükség van arra, vagy kedves szülők, hogy mondjuk elfenekeljük a gyereket szintén, mit nem szabad tenni? Mit nem szabad tenni egy gyermekkel, hogyha kénytelenek vagyunk a fenekére jutni esetleg, vagy valami fizikai fenyítést adni? Indulatból és dükkből soha nem szabad. Amikor az én gyerekeimet neveltem, képzeljétek el, elmondtam nekik szépen így mindent, ahogy elmondtam, mégis tovább rendetlenkedtek. Mondtam, gyerekek, én annyira szeretlek benneteket, akkor meg kell, hogy büntessenek benneteket. Na, akkor el kell, hogy fenekeljetek. De mondom, gyerekek, hát én nekem ezt előre elmondom nektek, hogy el kell, hogy fenekeljetek, mert már annyiszor mindent megpróbáltam, és mégsem működik. És akkor nevetgéltek, hát akkor mondtam, jó, hát akkor viszont annyira szeretlek benneteket, hogy szeretetből most akkor el kell, hogy fenekeljelek. Csak gondolták, hogy biztos, hogy ez egy humoros játék lesz, szépen felfektettem, és kicsit elfenekeltem, de azért úgy, hogy azért érezze. Aztán néha eltévesztettem, hogy jaj, ennyit akartam, most már vissza kell térni, mert elfelejtettem, hogy hol tartunk a számolásban. De utána látták, hogy komoly a dolog, de azt is írja Ellen White, hogy lehet, hogyha mi következetesen alkalmazzuk ezeket az előbbi módszereket, lehet, hogy egyszer sem kell ezt megtenni. De ha viszont egyszer megtesszük, mert következetesen alkalmazzuk a nevelési elveket, lehet, hogy soha többé nem lesz rá szükség. De emlékszem rá egy esetre, amikor egy fiú a középiskolában pedig azért 14 év kor fölött már nem szokás ilyet csinálni, én sem nagyon dicsekszem ezzel. Rajzot tanítottam nekik, agyagoztattam őket, és akkor szedtem be a jó munkákat, neki nem volt jó a munkája, és mondtam, akinek nem jó a munkája, az gyúrja össze az anyagot, és majd a következő osztály felhasználja. És akkor oda mentem hozzá, mondtam, többször elmondtam, hogy ez nem jó, nem úgy csináltad, ahogy kértem, úgyhogy gyúr te is össze. És elkezdett velem kiabálni, a 13-14 éves fiú, üvöltözni velem, és fogta a agyagot, és odavágta a lábam elé teljes erőből. Hát tudjátok, egy bencés gimnáziumban tanítottam, hogyha egy gyerek ilyet tesz egy tanár előtt, akkor abban a gimnáziumban azonnal rögtön már hívják a szülőket és mehet haza. Szóval nem úgy volt, mint most, hogy mindent elmondod a gyereknek. De akkor én valahogy fonálkodva jobb kézről van, nagy indulást éreztem, hogy egy pofont adtam neki ennek a gyereknek. És kimentem az osztályból, és mentem a folyosón, már futott utánam, és bocsánatot kért. Attila, tanár, bocsánatot kérek, nagyon szégyellem magam, hogy így viselkedtem. Na, semmi probléma, de ezt nem fogadhatom el, hogy az osztály előtt te így viselkedsz, és ilyet megengedsz magadnak. És képzeljétek el, eltelt 10-15 év, amikor mentem Győrben a Baross utcán sétáltam, és ott volt az a fiú, jött utánam, és odafutott hozzám, és mondta, tanár úr, emlékszik, én vagyok az, aki odavágtam az agyagot a földhöz, a lába elé, és én nagyon szépen szeretném megköszönni azt a pofont. Mert ez a pofont nekem nagyon sokat segített abban, hogy az életben ne kelljen több ilyen pofont kapnom. Tehát a helyén és idejében adott fenyítéknek megvan a maga haszna. Kedves testvéreim, még utoljára zárásképpen hadd idézzek fel egy bizonságtételt. A Laodicea népének a neveléséről. Isten benneteket és engem, hogy akar ebben a végidőben Isten úgy fegyelmezni, hogy az elérje a célját. És most ez nem lesz könnyű. De kérlek benneteket, hallgassátok meg, mert ez az egyedüli célra vezető nevelés. Isten a első bizonságtétel kötet 180. oldaláról idézem, a laodiceai gyülekezetről szóló levélből. Isten lépésről lépésre vezeti népét. Különböző megpróbáló pontokhoz viszi őket, azzal a céllal, hogy felszínre hozza, mi is lakik szívükben. Van, aki megállja helyét az egyik ponton, de elbukik a másikon. Minden előrehaladott a ponton megvizsgálja és kipróbálja őket, mindig kissé alaposabban. Az angyal megszólal. Isten egyre szorosabb és szorosabb helyekre fogja vezetni népét, hogy megvizsgálja és igazolja mindegyiküket. Némelyek hajlandók elfogadni az egyik pontot, de amikor Isten a következő pontokhoz vezeti őket, visszariadnak, elhúzódnak, mert rájönnek, hogy valamely melengetett bálványukat sújtja. Itt van alkalmuk rájönni, mi lakik a szívükben, mi zárja ki onnan Jézust. Valamit többre becsülnek az igazságnál, és nem készek befogadni Jézust. Egyéneket vizsgál és tesz próbára egy ideig, hogy lássa, hajlandók-e lemondani bálványaikról és engedelmeskedni az igaz tanú tanácsának. Ha valaki nem hagyja, hogy az igazság megtisztítsa, ha nem hajlandó legyőzni önzését, büszkeségét, gonosz szenvedélyeit, akkor Isten angyalai azt mondják, összenőttek bálványaikkal. Hagyjuk őket magukra, és tovább mennek. végezve feladatukat, odahagyják ezeket legyőzetlen gonosz jelenvonásaikkal a gonosz angyalok kényére kedvére. Akik minden ponton megütik a mértéket, megállnak minden vizsgán és győznek, bármibe kerüljön is ezek engedelmeskednek a hű és igaz tanúbizonyság tanácsának, ezek részesülni fognak a késői esőben, és így felkészültek az elváltozásra. Kedves testvéreim, szeretném nektek elmondani ebből következően, ha valaki benneteket kritizál, ha valaki rámutat valamilyen bűnötökre, ha valaki nyilvánvalóvá teszi azt, amit ti is tudjátok, hogy igaz, akkor kérlek benneteket, és magamat is, ne magyarázkodjunk, ne indokoljuk meg, ne vágjunk vissza, és ne kerüljük ki azt a szembesülést, hanem fogadjuk el, és örüljünk neki. Gyerekek, ha a hibáinkra rámutatnak a szülők, örüljünk neki, mert attól a hibától, bűntől megszabadulhatunk őszinte bűnbánattal. És ezen a vizsgán tovább mentünk. Ha nem megyünk tovább, Isten ugyanazon a ponton újra meg fog téged vizsgálni. És még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és nem tudom meddig. De ha te újra és újra azt fogod mondani, hogy ezt nem, ezt azért már nem, akkor egy pont után Isten azt fogja mondani, hogy hát akkor maradj meg magadnak. Akkor veled nem lehet foglalkozni, mint a fáraónál, megkeményedett szívű lettél, és elmegy máshová, de akkor mi elvesztünk. És ettől óv bennünket a Jóisten, hogy legyünk mi is gyermekek az ő kezében, engedjük, hogy a fenyítékeit el tudjuk fogadni, hogy meg tudjunk térni őszinte szívből, ekkor éri el célját a laodíciai levél, különben nem fogja elérni a célját. Lehetünk mi okosak, tudhatjuk a nagy elveket, igazságokat, nem fog bennünket üdvözíteni. Egyedül az alázat, a bűnvallomás, a megtisztult szív lehet, ami egyetlen reményünk. Ezt kívánom nektek és magamnak is. Amen. Atyánk, hálásak vagyunk néked, mert fontos számodra a mi üdvösségünk. Szeretnél bennünket nevelni, növelni, gyarapítani. Szeretnéd, hogy minden fölösleges hajtást levágjál rólunk. Istenünk, add, hogy mi engedelmes gyermekeid lehessünk, hogy tudjunk neked engedni, és be tudjuk látni, Istenünk, hogy nekünk szükségünk van erre. Istenünk, add, hogy egész lényünket, szívünket, lelkünket, gondolatainkat, akaratunkat és érzelmeinket is át tudjuk neked adni, hogy munkálkodj rajtuk, értünk, hogy meg tudjunk tisztulni, hogy gyümölcsöt teremhessünk, Istenünk. Köszönjük, hogy Jézus által ez lehetséges. Adj, kérünk mindannyiunk szívébe elhatározást, őszinte odaszánást, hogy átadjuk magunkat néked, hogy végezd rajtunk ezt a munkát. Jézusunk nevében. Amen. Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban.